Urunk színeváltozása ünnepének evangéliuma, Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Prudenciusnak a himnusza. Mindnyájan Krisztus keresők, emeljétek föl szemetek, a magasságban megjelen örök dicsőség nagy jele. Nagy dolgot szemlélott szemünk, magasságost, felségeset, nem ismer véget, változást, égnél, káosznál ősiebb. A nemzetek királya ez, s a zsidó nép királya is, ki Ábrahám atyánknak és utódainak ígértetett. Ím hol bizonyságot teszen az atya róla, s rendelést, és proféták tanúk rejá, hogy higgyük és hallgassuk őt. Áldunk, Jézus, a kicsik, ki a kicsik előtt jelented meg magadat, s az atyát és szent lelket is, most és örök időkön át. Amen. Péter hitvallása után 6 nappal az Úr Jézus 3 apostollal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal fölment egy hegyre, és ott egy különös élményben lehetett nekik részük, amit így próbálunk meghatározni: színeváltozás. Mit tudunk erről az eseményről? Az bizonyos, hogy az apostolok nem valami látomásban részesültek, beszédet hallottak, maguk is beszéltek, és félelem fogta el őket. Ez utóbbi pedig egyáltalán nem jellemző a látomásra. Akkor talán álom lehetett? Csak Szent Lukács beszél álomról, de azt is világosan kimondja, hogy fölébredtek. Tehát nem mondhatjuk álomlátásnak az eseményt. Talán képzelgés lett volna ez, de akkor miért fogja el őket a félelem? Az ember a saját képzelgéseitől nem fél, és párbeszédet sem hall. Akkor minek nevezhetjük ezt az eseményt? Mindenféleképpen természet fölötti élménynek, amit Isten adott nekik. A színeváltozás Jézus isteni dicsőségének fölragyogása emberi testében. Ha pedig a testről esik szó, akkor eszünkbe ötlik Szent Pál apostol szava, amit az Úr Jézus megtestesüléséről mondott. Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Bátran mondhatjuk tehát, hogy a Szent Pál által emlegetett kiüresítésnek az ellentéte volt a színeváltozás. Miután az atya kinyilatkoztatása nyomán Péter Isten fiának vallotta az Úr Jézust, ő maga is kinyilatkoztatást adott önmagáról Péternek és társainak. Ha az atya ilyen ajándékban részesítette Pétert, méltó, hogy a fiú is föltárja előtte a titkát. Itt teljesíti azt, amit a hálaadó imádságában mondott az Úr Jézus: senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Az atya kinyilatkoztatást adott a fiúról, most pedig a fiú ad látható kinyilatkoztatást az atya szavainak bizonyítására. De majd ismét az atya szólal meg, a fiát igazolva. Az ünnep hajnali, a zsolozsma hajnali részéhez való himnusz. A boldogító égi fényt, mit szentegyházunk várva vár, a hegynek ormán Krisztusunk napnál fénylőbben jelzi már. Emlékét őrzik századok a három tanítvány előtt, Illéssel, Mózessel beszélt, s mély kedvesen zengett szava. Ők itt tanúk, hogy kegyelem, törvény s proféták mind való, s felhőből zeng az égi szó, az atya fiához beszél. Dicsőült arconásain ma megmutatja Krisztus itt, milyen dicsőség várja majd mindazt, ki hisz s Istenben él. E látomás szent titka önt, szívünkbe mindig új erőt, ezért örvendés ünnepel, ezért zeng hálás énekünk. Dicső atyánk s az egyszülött és szentlélek vigasztaló, jelenvaló egy Istenünk, az éltető fényt ad nekünk. Amen. A színeváltozás tehát a kiüresítés ellentéte. Ez egyáltalán nem úgy értendő, mintha most az Úr Jézus dicsekednék a maga istenségével. Nem is akarja önmagát dicsőíteni, amint ezt Szent János evangéliumából nagyon jól tudjuk, és nincs is rá szüksége. Istensége ugyanis a kiüresítéssel nem csorbult, csak éppen nem jutott érvényre. A lemondás pedig nem elvetést jelent, hanem valamiféle önkorlátozást. Megilleti őt a dicsőség, és az lenne a helyén való, ha a Kebod Jahve venné körül őt, de éppen mi életünk mond le róla, hogy lássuk, ő valóban egy akart lenni közülünk, mert értünk szenteli magát. Itt azonban meg akarja erősíteni ennek a három apostolnak a hitét, hogy megvilágosodjon számunkra Jézus rejtett isteni méltósága. Felvillantja előttük a maga teljes valóját, illetve annak ember által elviselhető és érzékelhető részét. Ez tehát nem Isten színe látása volt a három apostol számára, hanem, talán így fogalmazhatnánk, kivonat abból, ami mégis bizonyító erejű volt, teofánia, vagyis isteni megjelenés, annak minden külsőségével. A ragyogó fény, ami Isten dicsőségét jelenti, a felhő, amely Isten titokzatos másságát mutatja, és Isten hangja, amellyel a látványt igazolja. Miért ennek a háromnak adja az Úr Jézus, és miért nem mindenkinek ezt az élményt? Erre azt is válaszolhatnánk, hogy ez merőben csak az Úr Jézus szabad akaratától függött, és ő ezt a hármat, mint máskor is, kiemelte a többiek közül. De azzal is érvelhetünk, hogy ez a tény azt is mutatja, hogy az egyház és a mi Krisztushoz való tartozásunk a hitre épül. El kell fogadnunk, hogy kit ilyen, kit amolyan kegyelmekkel lát el az Úr, mint ahogyan el kell fogadnunk az apostolok és az egyház tanító elbeszélő szavát is. Ez az apostolok között is így volt, bár azt is hozzávehetjük, hogy Péter kapott az atyától kinyilatkoztatást, János volt az egyetlen a kereszt alatt a 12 közül, és majd Jakab lesz az első, aki életét is föláldozza Krisztusért, mintegy ezeket a későbbi feladatokat előre jelzi a mostani kiválasztottságuk. Az ő megerősítésük így különösen is fontos lehetett. Az ünnep reggeli dicséretének a himnusza. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád, de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, égkesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus édes szent neved. Jézus szívünknek íz, csodás, igaz forrása, napvilág, az ember szív nem foghatja át, s több vagy, mint sejti földi vágy. Mikor szívünkbe költözöl, igazságod ránk tündököl, minden hívságot eltöröl, a szeretet dús fényözön. Irgalmad, jóság add nekünk, a szeretetre gyújtsd szívünk, lelkünkbe térj, maradj velünk, fényedben add tekintenünk. Dicsérve zengünk éneket, legkedvesebb fiú neked, atyádot áldjuk, s lelkedet, szent fényünk hirdet tégedet. Amen. A színeváltozás által mondhatjuk, Jézus Krisztus az új Mózes. Ha ezt a történést összehasonlítjuk Mózes Hórep-hegyi élményével, akkor éppen a különbségek mutatnak rá, hogy a színeváltozás valóban isteni megnyilatkozás volt. Mózes találkozott Istennel, és ez a lelki élmény úgy áthatotta őt, hogy arca ettől kezdve csodálatos fényt árasztott. A szem a lélek tükre, na de az arcra is rá van írva mindaz, ami a lélekben van. Mózes Istennel telítődött, és ez a testén, az anyagon is megmutatkozott. Az Úr Jézus viszont maga az Isten, aki megmutatja dicsőségét. Éppen ezért nála nem is az arc fényességét, hanem az egész valójának a ragyogását emlegetik az evangelisták. Ez pedig éppen azt mutatja, hogy itt Isten mutatkozik meg, aki mindennek az Ura. Mózes lelki élménye kiült az arcára. Jézus Krisztus isteni mi volta, még a ruházatát is fölragyogtatta. Isten közelségében, vagy Isten kezében minden megváltozik. A lelki élmény pedig nem az Úr Jézus, hanem a három apostol kapja. Ez kényszeríti őket leborulásra, és ez fejeződik ki a félelemben is, amit persze nem a mi félelmeink szerint kell értelmeznünk. Ez inkább a véges és törékeny félelme a végtelen és mindenható előtt. Ugyanakkor az Úr Jézus istenségét mutatja az is, hogy aztán a maga régi egyszerűségében áll apostolai előtt, bátorítva őket. Nem ő kapta Istentől, hanem Istenként ő adta a csodálatos Isten élményt a kiválasztottaknak. De mivel a megtestesüléskor kiüresítette magát, ezért ez a lemondás volt a köztünk lakó megjelenésének az állapota. Nyilván ezért is tiltotta meg azt, hogy mindenről beszéljenek a többieknek ezek hárman. Az Isten élmény kettős. Először magának Jézusnak az isteni dicsőségét láthatták meg, majd Péter vallomását is igazolta az Atya szózata. Jézus csodálatos látványát szinte elragadtatásban szemlélik, de amikor az Atya hangja is megszólal és felhő takarja be őket, az már parányi emberségük félését váltja ki belőlük. Talán János számára lehetett legkevésbé félelmetes az esemény, hiszen ő a Jordánnál is hallhatta az Atya szavát, amikor az Úr Jézus kiemelkedett a vízből. Bár ott felhő nem fogta körül őket, és sok ember is valamiféle biztonságot adhatott, itt azonban egyedül vannak, meglepve a fénytől és megrettenve a felhőtől. Talán ez az élmény is hatott a Jánosra, amikor az evangéliumát írta, mert művével nem csak kiegészíteni akarta a másik három evangelista leírását, hanem elsősorban Jézus Krisztus istenségét akarta kiemelni és tudatosítani az olvasókban. Az Atya szózata pedig emlékeztethette őket Mózes jövendőlésére, amit végső intelemként hagyott népére. Prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened, a te saját nemzetségedből és a testvéreid közül, úgy, mint engem, arra hallgass. Hát Jézus Krisztus ezek alapján az új Mózes, vagyis aki az új Isten népét vezeti. Így számunkra már isteni parancs lett az, ami eddig lelkesedésből és szeretetből volt. Vagyis az apostolok mindent elhagytak, hogy kövessék Jézus Krisztust, de most már őt hallgassátok, ez az Isten akarata. Láthatták, hogy benne valóban a proféciák teljesedése jött el, az a megígért személy Jézus Krisztus, akire eddig várakoztak. Pontosan ezért látják az Úr Jézust Mózessel és Illéssel beszélgetni. Jézusban beteljesedik a törvény és a proféták. Azaz Jézus Krisztus a teljesség. Színeváltozás ünnepe esti dicséretében a bevezető himnusz így hangzik. Ó, fényből sarjat fényözön, világnak üdve Jézusunk, dicséretünk ma így köszönt, fogadd el hódoló szavunk. Szent arcot fénylik, mint a nap, ruhát fehérebb, mint a hó. Méltó tanúk megvallanak, én megjelent az Alkotó. Titkok látói, régiek s az új választott hírnökök együtt csodálják fényedet, mely hitre hívón tündököl. Atyád felhőből szóval int, hallgassuk kedvelt egy fiát, szívünkben téged valla hit, üdvözlünk, mint örök királyt. Mert minket bűn romlásba vitt, eljöttél testet ölteni, mint boldog testet tagjait siess most egybegyűjteni. Hálásan mondunk most imát, ó Isten egyszülött fia, kiről atyád tett vallomást, s a Szentlélek sugárzata. Amen. Nézzük a három evangelista, a szinoptikusok leírásának különbségeit. Mind a három leírja, de nem pontosan ugyanúgy, mind a három. Érdekes tehát egybevetni a három evangelista, Máté, Márk és Lukács leírását. Az rögtön szembe tűnik, hogy Máté és Márk leírása csak kis részletekben tér el egymástól. Ezt minősíthetjük úgy is, hogy ismerték egymás művét. A feltételezés szerint Márk evangéliuma lehetett az, amit Máté fölhasznált, bár olyan elképzelés is van, hogy talán Máté evangéliumának lehetett egy régebbi, rövidebb vázlata, amit aztán Márk kibővített, majd az övét később, megtartva Máté szerzői nevét, még jobban kibővítették számunkra ismeretlen személyek. Az nyilvánvalónak látszik, hogy Szent Lukács, akár mind a kettőt is fölhasználva írta meg a maga művét. Ugyanakkor úgy is érzékelhetjük az eltérést és értékelhetjük az eltéréseket, hogy Máté és Márk első kézből vett információkat ír le, hiszen Máté maga is apostol volt, Márk pedig Péternek a munkatársa, vagy ahogyan az őskeresztény írók nevezték, Péter tolmácsa. Ugyanakkor ő maga is ismerte az Úr Jézust, illetve az apostolok körében forgolódott ifjúként. Lukács viszont, aki gondosan utána járt mindennek, amint ő maga vallja, a saját szempontja szerint használta föl a korábbi ismereteket. Nem másolt, hanem gyűjtött anyagot fölhasználva önálló művet írt. Ő, aki orvosként tanultabb ember lehetett, apróbb részleteket is jobban kezdett elmondani és azokra figyelni, ezek jobban érdekelték őt. Tőle tudjuk meg, hogy ott a hegyen az Úr Jézus imádkozni kezdett, és ebben az Istenben való elmerülésében mutatkozott meg isteni dicsősége. Ő figyelt fel arra is, hogy leírja, Mózes és Illés dicsőségben jelentek meg, sőt, még a beszélgetés témáját is megtudakolta, Jézus jeruzsálemi haláláról esett szó. Szent Lukács említi azt a tényt is, hogy míg az Úr Jézus imádkozott, az apostolok elaludtak, így csak a Teofánia közben ébredtek föl. Lukács szerint, amikor Mózes és Illés már távozóban volt, akkor szólalt meg Péter és ajánlotta, mint egy marasztalásul, hogy sátrakat készít. Az apostolok félelméről viszont csak Szent Máté beszél. A titoktartás parancsát pedig csak Máté és Márk írja le, Lukács erről nem tud. Egidi Jakabnak a himnusza az Úr színe változására. Lelkünk szép fénye Jézusunk, szívünk szerelmes vigasza, ki bűnködét eloszlatod, s édességgel árasztasz el. Mély boldog, kit meglátogatsz, atyádnak jobbján trónoló, hazánknak édes fénye vagy te, kit ember érzék el nem ér. Atyád fényének fénye vagy, megfoghatatlan szeretet, jelenléted árassza át szerelmed bőségét riánk. Áldunk Jézus, ki a kicsik előtt jelentetted meg magadat, s az atyát és szent lelket is, most és örök időkön át. Amen. Magának az ünnepnek a történetéről a következőket mondhatjuk. Keleten már az 5. században megünnepelték Urunk színe változásának emlékét. Augusztus 6-a eredetileg egy a kora középkorban meglévő ünnep. Első Sixtus, aki magyar nevén Sükösd, pápa ünnepe volt. A római liturgia erre a napra helyezte a bab és borsó megszentelését. Ez a pogány vinália rustica szerintartásának az örökébe lépett, tehát itt is egy olyan dologgal találkozunk, hogy megkeresztelték a pogány ünnepet, nem kiírtották, hanem keresztény tartalmat adtak neki. Az áldás az Alpokon innen is elterjedt, de a bab megszentelése a későbbiek során már kimaradt belőle. 1000 körül a Táborhegyen épült 3 bazilika fölszentelésének emlékezetét ünnepelték augusztus 6-án. Rómában pedig a 11. századtól csak a lateráni bazilikában volt ünnep ez a nap, augusztus 6-a. 3. Kallixtus pápa volt az, aki a nándorfehérvári győzelem emlékére 1457-ben elrendelte az egész egyház számára ezt az ünnepet, vagyis egyetemessé tette. A nagybőjt 2. vasárnapjának evangéliuma, a perikópája, tehát a színeváltozás története, az evangéliumi részlet ennek az ünnepnek. Szent II. János Pál pápa a világosság rózsafűzére 4. titkaként jelölte meg a színeváltozást, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Magyarországon az érdi kódexben Úr színeváltozatja, a müncheni kódex naptárában pedig Úrnak megváltozása a neve ennek az ünnepnek. Helyi ünnepként egyébként már a szelepcsényi, majd a Praj kódex is a mise naptárában tartalmazza ezt, de később a liturgikus könyveinkben is mindenütt szerepel augusztus 6-a Urunk színe változásának napja. A nándorfehérvári győzelem hőse Kapisztrán Szent János révén a ferencesek sajátjuknak tekintik ezt, és a Táborhegyen megdicsőlő Szálvátor bizodalmába helyezték magukat, vagyis így lett belőle a ferencesek számára egészen sajátos ünnep. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Kírér Imre atya összeállítását hallották Urunk színe változásának ünnepéről.